gyerekkori élmények, sőt, traumák azért gyakran előfordul ma már, legalábbis ma már tudunk róla beszélni, hogy különböző traumák, kisebbek vagy nagyobb, egészen komolyak is érhetnek bennünket gyerekkorunkban. Ezeket mennyire hozzuk át a kapcsolatainkba, most nem a szüleinkkel való, hanem a párkapcsolatra gondolok.
Mindent áthozunk.
És hogyan lehet ezeken is, vagy ezekre is fényt deríteni, ha jól értem, akkor igazából ez a cél. Hogy...
Először is én azt gondolom, hogy nincs olyan gyerek, aki valamilyen szintig nem traumatizálódott volna. Tehát, hogy nincsen, mert minimum meghalt a nagymamája, vagy elpusztult a kiskutyája, vagy született testvére, amikor nem akarta, vagy éppen nem született meg, pedig akarták, vagy akár, tehát olyan élethelyzetek vannak, hogy én azt gondolom, hogy nincs olyan, aki gyerek, mert erre vágyunk, hogy a gyerekünket mindentől megmentsük. És én azt gondolom, hogy pont azzal mentjük meg, hogyha ezt elfogadjuk, hogy nincs olyan, hogy trauma nélkül föl lehet nőni. Az nem mindegy, hogy mekkora traumával, mert azért a bántalmazások már nagyon nagy traumák. És ezt hozzuk, mondok egy másik példát, hogy mondjuk berendezik az új lakást, összeköltöznek a párjával, és ő egy lány, akinek tök természetes, mert hogy nincsen leválva, a borostyán szülőről nehéz is leválni, teljesen természetes az, hogy az egész lakást berendezi az édesanyjával, mondván, hogy az édesanyjának milyen jó ízlése van. És akkor a férfi nehezményezi, hogy nekem abba az ágyba kell feküdnöm, amit az anyósom meg a párom együtt vett meg. És hogy ezzel azt érzem mindig, hogy az anyósom határozza meg, még azt is, hogy milyen legyen a szobaszíne, és hogy ez a lánynak teljesen természetes. Ugye ezeket nem tekintjük traumaként, de abból trauma, hogyha ő nem tud leválni az anyjával, akkor amiről az előző adásban beszéltünk, vagy a mi tudat, tehát hogy mi ketten döntjük el azt, hogy hogyan rendezzük be az otthonunkat, akkor ez nem tud fejlődni. Tehát, hogy hanem ott van benne szimbolikusan a mama az ott fekszik az ágyba. Vagy mondok mást, az idomár anya, aki megszokta, hogy megmondja a gyerekének, hogy mi történik. Beállít egy szőnyeggel a fiatalok berendezett lakásába, hogy hozott egy szőnyeget, mert ők úgy gondolták, hogy nem raknak szőnyeget a nappaliba. Beállít egy nagy szőnyeggel, hogy ezt hozta a nappaliba a fiataloknak. És ezt a szőnyeget, ezt a lánya, amivel ő arra van, tehát így hozzuk át, ő arra van szocializálva, hogy amit anya mond, azt meg kell csinálni, vagy ha még mártír is, és megsértődni szokott, akkor félek a megsértődésétől, tehát hozom át, és akkor kirakom a szőnyeget. Na most erre azt mondta nekem egy férfi, hogy figyelj, de én úgy ülök ott a nappaliba, hogy mindig azt érzem, hogy az anyósom is itt fekszik a nappaliba. Ránézek így van, mondtam neki, hogy örüljön, hogy legalább a lába alatt van, nem fölötte van. Képzelje, ha ilyen háló lenne fölötte, az még rosszabb lenne, de nem akartam elhumorizálni, de hogy tényleg az van, hogy így is viszi tovább a borostyánság, vagy az idomárságot, meg a mártírságot, hogy nem meri azt mondani neki, hogy anya, mi azt terveztük, hogy nem rakunk a nappaliba szőnyeget. Tehát hogy így viszik. Te úgy is visszük tovább, tehát a párkapcsolatba, hogy mi is idomárként viselkedünk. Tehát én nem a pasival beszéltem meg, vagy a párommal, hogy betegyük-e azt a szőnyeget, mikor előtte azt beszéltük meg, hogy nem, teszünk szőnyeget. És ezek csak apró példák, ezek aztán nagyon a gyereknevelésbe csúcsosodnak ki. Tehát amikor ott is mondjuk egy idomár szülő meg akarja mondani, hogy kell tanulni, melyik óvodába kell járatni a gyereket, mert ott lesz okos, meg melyik iskolába kell iratni, és olyanokba szól bele, ami gyakorlatilag a párnak a dolga. És akkor ugye a párnak is van egy része, hogy ő ezekbe miért megy bele, vagy miért lehet ezt vele megcsinálni. És akkor kiderül, hogy neki is volt egy mártír anyukája, aki úgy nevelte, hogy mindenem megsértődött, és ő retteg, hogy most ha a feleségének ezt megmondja, tudnék, ezt nekem mondta el terápiába, nem a feleségének. Tehát, hogyha a feleségének megmondja, akkor a felesége meg fog sértődni, és akkor háború lesz. mert őre bele ezt szocializálták bele. Tehát így hozzuk a szüleinket, hogy egyrészt valóságosan is hozzuk, hogy mibe szólnak bele, meg mibe nem, másrészt meg a beépített szülőképet, amit beépítettünk magunkba, hogy fog reagálni a nő, mondta a férfi, hogy attól féltem, hogy a feleségem megsértődik, és nem beszél velem napokig. És akkor megkérdeztem tőle, hogy honnan ismerős ez magának. És akkor így megállt, és azt mondta, hogy az anyukám szokott így viselkedni. Tehát na ez már az önismeret.
Így betítette a feleségére.
A feleségére. Tehát így is ott vannak a szüleink, hogy tulajdonképpen ott sincsenek, bele se szólnak, de ő benne van egy belső szülőkép, amit rávetít a feleségére, amihez egyébként a feleségének vagy van köze, mert ha egy ugyanolyat vett el, akkor van köze, mert szokott megsértődni. Ez a nő éppen nem szokott, mert kérdeztem, hogy akkor mondjon példákat, hogy mikor szokott, és mikor volt az, hogy mert azt mondta, hogy 3 napig nem beszél velem. Mikor volt az, hogy 3 napig nem beszélt önnel? És akkor mondta, hogy hát tulajdonképpen semmikor. Tehát, hogy így is beletülnek a szüleink.
Hogyan lehet egy egészséges kapcsolatot kialakítani? Tehát mi ez a leválás? Mitől függ? Ugye sokszor mondjuk, hogy hát én már elköltöztem otthonról, 18 éves korom óta önálló vagyok, saját egzisztenciám van, saját lakásom van, de ha jól értem, ez nem teljesen elég.
Nem. Akkor tudunk, amikor felnőttet, akkor váltunk le, amikor felnőtt életet tudunk élni. Azaz, hogy egyedül hozunk, vagy a párunkkal, ha párunk van, felelősen döntéseket, a párunkkal együtt, ha párkapcsolatban élünk, párunkkal együtt határozunk meg célokat, és ott élünk, ahol mi szeretnénk, úgy élünk, ahogy mi szeretnénk. Tehát, hogy nyilván ebben mindhogyan benne van az otthonról hozott értékrend, és a két családnak az összeegyeztetett értékrendje, de akkor vagyunk felnőttek, amikor ezeket meg tudjuk csinálni. Tehát hiába költözött el egy másik lakásba, amit a szülők megvettek, mondjuk egy 20 éves fiatal, és ott kezd, ha oda az anyuka jár takarítani, és ilyen sok van. Az anyuka viszi az ebédet, a vacsorát, a reggelit, bevásárolja a hűtőszekrényt, ő látja pénzt, mert hogy nincs jövedelme még a fiúnak, mert még nem talált munkát, nem azért, mert tanul, hanem nem dolgozik, és közben az anya meg mindent kiszolgál, tehát ugyanúgy a mama hotelt áthelyeztük egy külső lakásba, és azt hiszük, hogy levált a gyerek. A gyerek akkor vált le, és ez nem jelenti azt, hogy néha nem vihetek neki vacsorát, ha többet főztem, vagy ha megegyezünk, hogy anya főz minden délben, mert már nyugdíjas, és kell neki a feladat, és főzzön minden délben, akkor azt meg lehet csinálni. De nem úgy, hogy ilyen teljes kiszolgálás, mint a gyerek létben lennék továbbra is. Tehát a bevásárlásról a rezsiszámlák a szülők nevén vannak, miközben a gyerek nem tanul. Tehát a leválás akkor van, amikor én felnőtt felelősséget tudok vállalni a céljaimért, a tetteimért, és ettől még segíthetnek, mert mondjuk ha kevés a fizetésem, akkor azzal is segíthetnek, hogy valamennyi pénzt adnak nekem, de ebben megegyezünk. Tehát mint két felnőtt megegyezünk ebbe. Mert például a narcisztikus szülő az azzal elégíti ki a narcizmusát, hogy a gyereke még mindig kevesebb, mint ő. Hogy fiam, te nélkülem semmi sem erre mennél. És ezt erősíti a gyerekébe, és a gyerek el is hiszi, és mint önmagát beteljesítő jóslat, ez szerint is viselkedik, és nem megy el dolgozni. A narcisztikus szülő meg egyik oldalon szidja, hogy te semmire való vagy, mások már nézd meg, mennyit dolgoznak, meg bezzeg én ennyi idős koromban már rég, de hogy tulajdonképpen ez neki narcisztikus kielégülés, és senki se azon van, hiába erről beszél, de mélyen lélektanilag senki nem azon van, hogy ez a helyzet változzon. Tudnélik, akkor a narcisztikus szülő az megvonná a támogatást, de akkor ő nem lehetne narcisztikus, mert akkor nem lehetnék szuperapa, vagy szuperanya. Mert hogy ezzel erősítem az önbizalmat, hogy én milyen szuper vagyok, én még mindig segítem, meg támogatom a gyerekemet. Közben neki meg elmondom, hogy nélkülem nem menné semmire. És ezzel tulajdonképpen a saját narcisztikus szülői létemet tartom fönn, és de hogy mindenki csak magáért felelős, meg a maga dolgát tudja rendezni. Tehát ha narcisztikus szülő narcisztikus akar maradni, az narcisztikus is fog maradni. Tehát ez, amit szintén írtam a könyvbe, azt a viccet, hogy csavar ki a pszichológus egy citromot, és akkor a válasz az, hogy ugyanúgy, mint más, de csak ha a citrom is akarja. Most ebben a példában nagyon benne van az, hogy nem lehet olyan embert megváltoztatni, aki nem akar változni. De én, a gyereke, én dönthetek úgy, hogy igenis elkezdek dolgozni, és igenis bebizonyítom, nem nekik, magamnak, hogy én igenis meg tudom oldani az életemet, felnőttem, tudok felnőtt felelősséget vállalni, vagy ha párom van, akkor a párommal együtt, és akkor felnőttként kérünk segítséget, amennyit el tudunk fogadni.
Mit tud a támogató, bátorító szülő, amit egyébként a más szülőtípusokat említetted, már a borostyánokat, akiktől már a nevében is benne van, hogy nagyon-nagyon nehéz lehet leválni, mert egyfolytában ölelnek, védenek és nem engednek. Mit tud az a szülő, aki elég jó és támogató és bátorító a leválásban segíteni?
Minden szülőnek van jó része is, talán az agresszornak kevés, de a többinek nagyon, és van olyan része, amivel sebzi a gyerekét. Na most ezért azt gondolom, hogy mivel a mintákat hozzuk, a bátorító szülő is nem úgy csak van, hogy ezt fejbe eldöntöm, hogy én most hónaptól bátorító szülő leszek, mert hogy milliószor, ugye szoktam mondani, egy 10 év kapcsolat után a legnagyobb bóka párunktól az, hogy tiszta olyan vagy, mint anyád. Miközben azon dolgozunk, hogy nehogy a negatív tulajdonságot, hanem a bátorító szülővé válás is egy fejlődés, de ő azt csinálja, hogy kicsi gyerekkortól kezdve a gyerekét küzdésre neveli. Tehát nem megcsinál helyette dolgokat, hanem biztatja. Mondjuk, ha mondok kicsiknél egy példát, és akkor ebből látszik, ahogy a párkapcsolatban is, hogy csináltak ilyen kutatást, hogy még egy macit kellett a labirintusba végigvinni, és ott voltak a különböző szülőtípusok. És ugye nyilván a borostyán az helyette vitte a macit, a narcisztikus az szitta, hogy de hülye vagy fiam, az idomára az mondta, hogy nem úgy jó, úgy jó, így kell, úgy kell, a kell, és tökéletesen kell. Tehát, hogy minden szülőtípus, a távolságtartó az leült, aztán ott hagyta. Tehát, hogy mindegyik szülőtípus a maga módján viselkedett. És a bátorító szülő az biztatta a gyerekét, tehát, hogy jó lesz, ügyes vagy, türelemmel volt vele, tehát fölvette a gyerek tempóját, és elfogadta a gyereket tempóját, elégedettséget mutatott mimikába is, mert ugye a felnőtt párkapcsolatoknál is az a probléma, hogy megjelenik az anyám, és már látom az arcán, mikor belép az ajtón, hogy valami baja van. Tehát, hogy itt a mimikába is a bátorító szülő bátorítást üzen, és küzdelemre nevel, tehát arra nevel, hogy küzdjél meg a dolgai. Tehát nem írja meg a leckét a helyette, meg nem vezette helyette a macit, és hogy pozitív visszajelzéseket ad. Tehát azt emeli ki, hogy mi a gyereke erőssége, és ha a gyerek elbizonytalanodik, mondjuk egy ilyen labirintus elágazásnál, hogy elbizonytalanodik, akkor megvárta, hogy a gyerek hozzon egy döntést, hogy merre megy tovább, és ha rossz fele ment, akkor se szólt neki, mert azt gondolta, hogy abból is tanulni fog. Na most ezt szülőként nagyon nehéz csinálni. És felnőtteknél, és a felnőtt párkapcsolatot is azzal tudjuk támogatni, hogyha elfogadom azt, hogy ez a párja, és hogy nem segítek túl, csak amit kérnek. Tehát ha segítséget kérnek, akkor adok, ha nem, akkor bízom bennük, hogy ezt jól fogják ők csinálni, és hogy közben biztatom. Tehát örülök az örömeiknek, metakommunikációban sem azt fejezem ki, hogy én ezzel elégedetlen vagyok. Tehát a metakommunikáció nagyon fontos, mert az a 90%-a, és a bátorító szülőnek valóban bátorító metája van. Tehát ha örömért örül, ha bánatér, akkor megvigasztal, akkor megölel, és tényleg ő is mélyen szomorú veled együtt, de nem szid, hogy megmondta, megmondtam előre, ez ugye a narcisztikus meg az idomár, tehát, hogy megmondtam előre, ugye, fiam, hogy ez lesz. Nem, hanem együtt érez velem, de biztat arra, hogy ki fogod javítani. És majd mondjuk párkapcsolatban a következő az jobb lesz, mert dolgoztál eleget, tanultál ebből a kudarcból eleget, és nem menti meg a kudarctól a gyerekét.
Villám kérdés a végére. Neked a gyermekeiddel kapcsolatban volt-e olyan, ami kudarcos volt?
Hát sok. Tehát, hogy én is hozok egy olyan mintát, hogy az anyukám egy borostyán, picit mártír, de inkább borostyán volt, de meleg szeretetteljes és rendkívül kreatív. Az apukám egy szabálykövető idomár, aki tőlünk nagy teljesítményeket követelt. Na most én mind a kettőt hoztam. Tehát amikor kicsik voltak a gyerekeim, én tudom, hogy hol voltak azok a pillanatok, amikor túlféltettem őket, meg az is, amikor túlköveteltem tőlük. Tehát magamtól is, de hogy voltak. Aztán ahogy az önismeret útján haladtam, egyre jobban le tudtam rakni ezeket az elvárásokat, és hogy egyre jobban meg az aggódást is. Tehát most már nagyon tudok bízni a gyerekeimbe. Tehát, hogy tudom azt, hogy jól viszik az életüket, amit nem úgy csinálnak, azt meg kell tapasztalniuk, attól fejlődni fognak, ha valami kudarc éri őket, vagy valamitől szenvednek, vagyis hogy az is természetes része az életnek. Tehát, hogy ezeket most már azért el tudom fogadni. Most se könnyű azért mondjuk... Most inkább az unokáim játszmáznak velem, tehát hogy egyszer aranyos volt, hogy a fiaim, amire büszke vagyok, hogy nevelik a gyerekeket. Tehát hogy el tudják jól választani a viselkedést, a szemét. Tehát nagyon szeretik a gyerekeiket, de bizonyos viselkedéseket nem engednek meg. És én erre büszke vagyok. De az unokák, meg ha ott vagyok, akkor várják tőlem a mentséget. És akkor én ilyenkor kiszoktam menni WC-re, és egyszer arra is volt az unoka, az egyik megkérdezte tőlem, hogy mama, föl vagy fázva? Mert aznap már harmadszor mentem ki, mert nem akarom azt a konfliktust, hogy én bármibe is beleszóljak, de láttam az unokám is, hogy néz rám, hogy most akkor védjen meg, és ez nagyon nehéz, és most is belecsúszok. A fiúkkal már talán nem, tehát talán ki tudtam szállni ebből a borostyáni domár variációból, de az unokákkal velük azért belecsúszunk. Például megbeszéltük azt, hogy még egy aranyos példa ez is, hogy a szülő, hogy csak alkalomra kaphatnak a gyerekek ajándékot. Ugye most nagyon szeretnek a gyerekek is vásárolni. És akkor benn voltunk egy üzletbe, és ott valamit nagyon szeretett volna az egyik unokám, és megvettem neki, és nem volt alkalom. És akkor még próbáltam így utólag a hibámat rendbe rakni, és megideologizálni, hogy hát az az alkalom, hogy most mama nap van, és akkor ez az alkalom, és érezte a feszültséget. Azt mondta nekem, ez egy ilyen plüss figura volt, és azt mondta nekem, hogy amikor indultak haza, hogy mama, én azt hiszem az a jobb, hogyha itt vigyáz rád, itt alszik nálad, és itt hagyom és nálad. És itt hagyta, érezte, hogy nem jár az neki, és akkor nagyon aranyos volt, mert meg is beszéltük, hogy én is ezt éreztem, hogy ezt eltoltuk. De hát... most ennyit hibáztunk, de most korrigáljuk, úgyhogy aludjon itt nálam, és majd mikor jössz itt, mindig megtalálod. Mert hogy ma azért nem volt igazi alkalom. És ezt ilyen nagyon szépen meg lehetett, és hogy a gyerek oldotta meg. És én is éreztem, hogy nem oké. Tehát azért bele-bele csúszunk, na, azért mondom, még ennyi önismeret után is, de azért úgy összességében talán már jó úton vagyunk.
Kívánjunk mindenkinek jó utat ezen a bonyolult útvesztőben, ahogy mondtad a példát a Macival. Mi is azt hiszem, egy ilyen útvesztőben vagyunk a szüleinkkel való kapcsolatban és a párkapcsolatban is. Egyszerre több helyen kell megállni a helyünket, de minél több önismerettel bírunk, annál jobban meg fogjuk tudni ezt tenni. Folytatjuk a podcast sorozatot a következő részben, hogyan teremtünk harmóniát a kapcsolatainkban, jönnek a nehézségek, a kudarcok és különböző válságok is, amellett, hogy milyen erősségekre tudunk majd támaszkodni. Köszönöm a mai gondolataidat, várlak vissza a következő alkalommal.
Én is köszönöm.